Az utolsó az a félempirikus volt. Az már nektek föl van írva. És ugye a következő az az empirikus lesz. Ez tulajdonképpen megfelel annak az első órán fölírt sorrendnek, hogy természeti törvényeket tudunk keresni elméleti úton, elméleti plusz kísérleti úton, és a harmadik kísérleti úton. Ugye beszéltünk, aztán részleteztük az elméleti úton való keresés módszereit, tulajdonképpen amikor differenciál egyenleteket tudunk, vagy elméleti alapú összefüggéseket tudunk fölírni. Az előző órán volt szó a félempirikusról, amikor bizonyos elméletek rendelkezésre állnak, de nem elegendőek, és akkor azt kísérleti munkával egészítjük ki. És most van a harmadik, ugye, ami az előzőben úgy hangzott, hogy kísérleti úton keressük a természeti törvényeket, vagy egyéb törvényszerűségeket, hiszen ugye azért beszéltünk róla, amikor a természeti törvényekről volt szó, hogy nem minden jelenséget természeti törvények irányítanak. Ugye példákat is hoztunk rá, hogy az emberi közlekedést nem természeti törvények irányítják, de bizonyos erők irányítják. Persze, hát ha munkába kell menni, az bizony, ugye, az egy kényszer, mert egyébként kirúgnak, és nem lesz mit enni. Tehát reggel 8-kor ott kül, vagy 7:30-kor, vagy 7-kor ugye a villamos megállóba toporogni, és majd jön a villamos, és megyek a munkahelyre. Tehát ugye valamilyen ható erők mindig közrejátszanak egy jelenségben. Mi műszakiak, ugye, azt mondtuk, hogy a mi jelenségeinket a természeti törvények irányítják legtöbbször. Ugye? Tehát az egész diskurzusunknak azért a természeti törvények keresése az alapja. De még egyszer, lehetséges, hogy valamit, ilyen jelenséget nem természeti törvények irányítanak, és ugye itt példaként hoztuk a közlekedésnek a törvényszerűségeit, hiszen annak is van, csak nem természeti törvények irányítják, hanem az emberek azáltal, hogy mikor kell munkába menni, aki nyugdíjas, az meg nem kell föl 7 órakor, hanem ő ráér 9:30-kor menni a közértbe. Tehát ő a megállóba 9:30-kor fog megjelenni, és nem reggel 7:30-kor, ugye? Mert neki nincs ilyen kényszere. Tehát ugye minden jelenséget valamilyen mozgató erők irányítanak. ugye a bankárt is, nem természeti törvény, hanem minél több pénzt akar. Ugye? Ez mozgatja őt, tehát a mozgató erő, ugye, az a minél több pénz, még azáltal is, hogy másokat be kell csapni, ugye? Vagy ha valamilyen üzletem van, a szomszédban van egy másik, akkor azt tönkre kell tenni, mert egyébként ő tesz tönkre engem. Tehát ugye van mozgató erő mindig, ez nem természeti törvény. Nem. Ez inkább ugye a Arthur Koestler megállapításához vezethető vissza, ugye aki azt mondta, hogy a legaljasabb élőlény a Földön az az ember. Tehát ugye, de mozgató erők mindig vannak. Ugye ezt jó megjegyezni, tehát bármilyen jelenséget mindig mozgató erők mozgatnak, hogy valamilyen irányba történjen. Ugye? Most egy ilyen mozgató erők a természeti törvények, és mi műszakiak, ugye ezt a magunk területén tudjuk, hogy ez így van, legalábbis az esetek többségében, ugye, ha egy hidat kell csinálni, akkor a híd mérete nem attól függ, hogy Józsi bácsi mikor kell föl, ugye? És mikor áll a villamos megállóban. Tehát az egy más tészta. Ott mások a mozgató erők, és nem természeti törvények, ugye? De hát térjünk ide vissza. Ugye az empirikus közelítés alatt azt értjük, hogy nagyon keveset tudunk elméletileg megállapítani arról a jelenségről, amelyet mi most éppen vizsgálni akarunk. Elméleti úton nagyon keveset tudunk róla. És ilyenkor a törvényszerűségeket kísérletekkel akarjuk majd meghatározni, úgyhogy kísérleteket végzünk valamilyen módszerrel, az attól függ, hogy mit vizsgálunk. Majd a későbbiekben beszélünk ugye a vizsgálati módszerekről, és adunk bemenő adatokat, és a mérés során kapunk kimenő adatokat. És ebből a két adatrendszerből próbáljuk meghatározni a függvény kapcsolatot. Ugye az első órán fölírtam a Y egyenlő színusz X összefüggést, és megbeszéltük, hogy ezt háromféleképpen lehet használni, ezt a függvényt. Vagy úgy, hogy az X-nek adok értéket, tudom, hogy színusz, ki tudom számolni az Y-t. Ugye? Vagy úgy, hogy a kimenő, az Y-nak adok értéket, tudom, hogy a függvény színusz, tehát arkusz színusszal kiszámolom az X-et. A harmadik eset a rossz, amikor tudom, hogy mennyi az X, a bemenő, tudom a választ, az Y-t, de nem tudom, hogy színusz, ugye? Hát a kutatás is mondtuk, hogy pont ezért nehéz, mert mi mindig ezt az utóbbi esettel van dolgunk, Tehát tudunk bemenő adatokat, tudunk kimenő adatokat, és keressük, hogy ezt milyen függvény hozta létre. Na mostan azért itt is az első dolgunk, hogy a jelenséget próbáljuk intuitív úton úgy magunkban megvizsgálni. Hogy mi ez a jelenség, és elsősorban az első lépésben oda kell kiukadnunk, hogy milyen változók irányítják, befolyásolják a jelenséget. Ezt nem csak a természeti törvények által irányított jelenségeknél van így, hanem ha valaki a villamos megállóba próbálja, fölveszi, hogy 8 órakor hányan várnak, 9-kor hányan várnak, és végig óránként ugye fölveszi, egész évfélig, akkor már elfogy a nép, ugye nem nagyon áll a megállóba. Aztán kap púpokat, ugye? Majd nem mindig minden órában ugyanannyian várnak a megállóba. Ezt én így föl tudom venni, minden további nélkül. De hát utána gondolkodni kéne, ugye, hogy amikor sokan állnak a megállóba, miért állnak pont akkor? Ezt valami irányítja, ugye, nyilván, nem véletlenül állnak ott reggel 7-kor, 8-kor sokan a megállóba, ugye, mert vannak változók ott is, amelyek befolyásolják, hogy éppen akkor állnak. Ugye ilyen változó, hogy a gyereknek mikor kezdődik az iskola, mikor kezdődnek a munkák hivatalokba, gyárakba, és így tovább. Ugye? Hány százalék az a munka, amit bármikor lehet csinálni? Na, foglaljatok helyet. Hát ugye hiányoltunk bennőtöket, de hát úgy voltunk már, hogy hát nem gyűtt a villamos, ugye? Aztán elkezdtük, de nem baj, hát még túl messze nem jutottunk. Tehát ugye mindig vannak mozgató erők, bármiről van szó, és vannak ugye változóknak nevezzük, ugye sokkal egyszerűbb a műszaki életből példákat mondani, hogy a hőmérséklet ugye sok mindent befolyásol, ha valahol erőhatások vannak, vagy feszültségek, mint igénybevételek, ugye, hogy a motorvonatnak a tengelye mikor törik el, ugye, mert konstatáljuk, hogy eltört. Akkor meg kell keresni az okát, hogy miért törött el, ugye. Na most vannak változók, amelyek befolyásolják, hogy mikor kell neki eltörni, ugye? Hát ha a pálya rossz, akkor sokkal nagyobb lengések, futás lengések keletkeznek, sokkal megnő az igénybevétel, ráadásul váltakozó igénybevétel lesz, ugye, és a tengely kifárad. Most az anyag tudja pontosan ám, hogy mikor kell eltörni, mi nem tudjuk. És pont azt keressük, ugye? Elég sok fejtörést okoz, csak a Zobri professzor urat kell még kérdezni. Ugye tavaly azt hiszem épp valamelyik cseh gyártmányú motorvonatnál fordultak elő ilyen tengelytörések. És akkor itt spekuláltak ugye rajta, hogy hát mitől van ez? Persze. Tehát ugye a problémák adódnak az életből, és utána keressük, hogy miért. Na most a miértek keresésénél ugye változókat, befolyásoló tényezőket kell keresni mindig, mert hiszen majd a kísérleteket ezekkel kell végezni. Tehát ők, mikor kispekulálták azt, hogy váltakozó igénybevételek keletkeznek, akkor a következő lépés az, hogy venni egy tengelyt, és azt a laborba kitenni, ugye, váltakozó, fárasztó igénybevételnek, és meghatározni rá az élettartamot, ugye? De a változókat meg kell állapítani, mert egyébként nem tudok kísérleteket se szervezni és végezni, ugye? Mert lehet, hogy ott valami surlódásos hő keletkezett, és a hő is hozzájárult bizonyos mértékben ugye a töréshez. Most, ha én nem tudok róla, hogy ott hőmérséklet, mint befolyásoló tényező is szerepel, akkor én azt nem tudom figyelembe se venni, meg kísérleteket se tudok rá úgy végezni, ugye? Magyarul annyira egyszerű a helyzet, hogy amiről én nem tudok, az számomra nincs, ugye? Hát persze, hát az nincsen. És ugye a kutatásnál is úgy van, hogyha én nem gondolok valamire, nem jövök rá, akkor bizony azt én vizsgálni se tudom, mert mint változót, befolyásoló tényezőt nem fogom figyelembe venni, ugye? Hiszen pontosan ez magyarázza azt, hogy a világ már elég régen kutat jelenségeket, és ugye messze nem jutottunk a végére. Hány cikk megjelenik, ugye? És ennek ellenére a problémák nincsenek megoldva végérvényesen. Mert valaki valamiről mindig nem tudott, ugye, nem vette figyelembe, és utóbb kiderül, hogy hát bizony azt figyelembe kellett volna venni. És ugye azért van létjogosultsága az újabb vizsgálatnak, amikor valaki rájött, hogy hát az is befolyásoló tényező, és meg kell a hatását nézni, ugye. Tehát a legnagyobb probléma, ugye, amikor elméletileg keveset tudunk, pontosan az, hogy a befolyásoló tényezőket hogyan tudjuk csokorba szedni. Alapvető probléma, ugye? És az úgy jelenik meg, hogy mik a változók, hiszen a változók jelentik a befolyásoló tényezőket, amelytől az én jelenségem függ. Ugye? Aztán, ha csokorba szedtük a változókat, akkor attól függően, hogy hányat találunk, ugye, ha nagyon szorgalmasak vagyunk és jár az agyunk, akkor sok mindenre gondolunk, hogy ez is lehet befolyásoló tényező, amaz is lehet, és akkor itten összegyűlik esetleg elég sok, amire mi gondolunk. Még nem tudjuk, hogy mennyire. Azért az embernek, egy kutatónak, hát diplomája már van, ugye? Mégiscsak kell tudni egy kicsit gondolkodni, és akkor itt lehet disztingválni, hogy melyek lehetnek a fontos, tehát azok a változók, amelyek lényegesen befolyásolnak, és melyek lehetnek azok, amelyek esetleg befolyásolnak, de kevésbé befolyásolnak. Tehát ugye a fontos és kevésbé fontos változók. Mert utána még mindig lehet mérlegelni, hogy első lépésben a kevésbé fontosakat ugye nem fogom figyelembe venni. Vagy ma az előzőekben is említettem, hogy lehet, hogy mi tudjuk azt, hogy egy változó elvileg fontos, de hogyha kis határok között változik az én esetembe, akkor úgy veszem, hogy az állandó, és akkor törlöm a változók sorából. Mert a helyzetem annál egyszerűbb, minél kevesebb a változó. Ugye, ha sok a változó, akkor bizony nagyon sok kísérletet kell majd végeznem, és nem lesz egyszerű a sok változót egy függvényben helyesen szerepeltetni. Ugyanitt, ha több a változó, akkor célszerű megpróbálni dimenzió nélküli változókat keresni. Ugye például porlasztás. Azt hiszem, hogy így ismerős ugye a jelenség, hiszen nagyon sok esetben használjuk, hát ugye az összes dízelmotornál az üzemanyagot porlasztani kell, de hát sok egyéb technológiában szerepel, ugye, ha valamit festünk, leszórunk, ott is sok esetben ugye porlasztással visszük föl az anyagot, sőt, ugye porlasztással szoktunk szárítani is, bepárolni bizonyos dolgokat, mert hiszen a finom cseppek gyorsan elpárolognak, és ugye visszamarad a bennük oldott rész, ugye? Tehát a porlasztás az egy viszonylag ismert fogalom. Annál nagyobb mumus az elmélete a porlasztásnak. Nincs tisztességes hidrodinamikai elmélete a porlasztásnak. Tehát a porlasztási vizsgálatoknál is mindig lényegében empirikus módszerrel fogtunk hozzá. Többek között én is, ugye? Most már elég régen, mert úgy mondjuk úgy, hogy 60 körül, hány éve? Azt hiszem pont 50, ugye? Tehát hogy fogtunk hozzá? Az ember azért egyéb ismeretei alapján tudott bizonyos befolyásoló tényezőket megnevezni, vagyis változókat tudott megnevezni. Hát tudtuk a gyakorlatból, hogyha nagyobb a nyomás, amivel a folyadékot kivisszük, akkor nyilván nagyobb a kilépő sebesség is. Hát ilyen alapösszefüggéseket tudunk, ugye? Persze. És ha nagyobb a sebesség, akkor tudtuk a gyakorlatból már nagyon régről, hogy akkor finomabb a porlasztás. Ugye? Tehát akkor a kilépő sebességnek szerepe van. Ugye? Tehát így az ember tudott következtetni. Aztán arra is, hogy elég régen tudjuk, hogy egy folyadékcseppet mi tart össze cseppé? Hogy az kerek a csepp. Nem lepény, ugye? Amikor röpül a levegőbe, gömb alakú a csepp. Mi tartja össze? Milyen erők, ugye? Hát a felületi feszültség, persze. Régi dolog, ugye? Tehát önmagában a felületi feszültség jelenségét régről tudjuk. Hát nyilván, ha csepp van, akkor felületi feszültségnek szerepet kell játszani. Nyilván vannak, ha valami gyorsan mozog, akkor tömegerők vannak, ugye? Hát ez is hozzátartozik a mi alapképzettségünkhoz. Na most a tömeg, ugye, az sűrűséggel kapcsolatos, ugye? Tehát a sűrűségnek is akkor benne kell lenni. Aztán ugye elkezdtünk spekulálni, hogy miért esik széllyel a csepp, és miért osztódik a csepp. Kell lenni erőknek, ugye valahonnan, amelyek elvégzik ezt az osztást, hiszen ha én a csapot kicsit engedem meg, akkor egy tömör sugárba folyik a víz, ugye? Próbáljátok ki. Együtt úgy szépen. Ha teljesen kinyitom, akkor elkezd egy szabad sugárba vágni, és látszik, hogy rögtön cseppek keletkeznek, ugye? Csak ránézti be. Ezen megint elkezdünk spekulálni, hogy akkor itt nyilván vannak belső erők, és vannak külső erők. Ugye külső erőket persze azt az egyszerűbb megsatszolni, hogy nyilván ez egy közegbe megy, levegőben, motorba ráadásul sűrített levegőben, igen. Tehát ott van légellenállás. Azt is tudjuk, hogy teljesen másképp porlad a sugár, ha a vákumba fecskendezünk. Mert nincsenek külső erők. Belső erők ott is vannak. Tehát a vákumba is szét lehet a cseppekre bontani, csak kevésbé hatékonyan, mert a külső erők, amik a légellenállásból származnak, az ott nincsen. De belső erők ott is vannak. Ugye? Nehezebb spekulálni, hogy mik lehetnek a belső erők, ugye? Tehát ott megint már távolabbi ismereteinkből tudjuk, hogy nagysebességű áramlás az mindig turbulens. A turbulencia azt jelenti, hogy kis térfogatok, tehát vigyázni, nem molekulák, nem Brown-féle mozgás a turbulencia. Ugye a Brown mozgás az molekuláris mozgás. Itt kis térfogatok mozognak együtt, és ezek a ide-oda, össze-vissza, és ezek a kis térfogatok tulajdonképpen a sugarat szabdalják, ahogy mozognak, mint kis önálló térfogatok, minthogyha egy kés mozogna és vagdosná el ugye a folyadékot, és ezért esik tulajdonképpen széjjel majd rögtön a kilépés után már részekre. Egy ilyen turbulens szabad sugár, ugye folyadék esetén. Tehát ugye itt is spekulálunk távolabbi ismereteinkkel, és próbáljuk a jelenséget úgy valamennyire érteni, ugye? És abból valamilyen változókat megállapítani. És itt is ugye sikerült utána dimenzió nélküli változókat összeállítani. Ugye kézenfekvő, hogy egy folyadék áramlást ugye a Reynolds számmal szoktunk jellemezni, pontosan azért, hogy turbulens vagy nem turbulens, vagy lamináris. Tehát itt is akkor egyik számnak megjelent a dimenzió nélkülibe a Reynolds szám. Utána ugye kellett egy olyan dimenzió nélküli számot keresni, amelyikben megjelenik a felületi feszültség, van ilyen szám is, már elég régen, ugye ez a Weber szám. És a cseppméretet se önállóan kezeltük, mint kimenő változót, mert ugye az a kimenő változó, azt keressük, az az Y, ugye, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor, mekkora lesz a cseppméret, tehát ugye az a keresett dolog, de nem úgy keressük, hogy cseppméret, hanem valamihez viszonyítjuk azt is, hogy az is dimenzió nélküli szám legyen. És ugye így föl lehetett, ugye, hogy egy D közepes csepp átmérő viszonyítva a furat, amin kijön a folyadék, mikor porlasztjuk, tehát a porlasztó furat átmérője, ahhoz lett viszonyítva, és akkor ez függvénye volt a Reynolds számnak, meg a Weber számnak, amelyikben ugye benne van a felületi feszültség. Most hogy jutottunk el tulajdonképpen ehhez az összefüggéshöz? Úgy, hogy először voltak változók. És a változók, ha megvannak, azok alkalmasak arra, hogy azokból dimenzió nélküli számokat állítsunk össze. Ennek megvan ugye a módszere, hogy ismert változókból hogyan kell dimenzió nélküli csoportokat, ugye ezeket nevezzük csoportoknak, ugye mert több változó van benne. Ugye a Reynolds szám az a sebességszer, ugye itt a D0, és ugye a folyadéknak a kinematikai viszkozitása. Ugye a Weber szám, amelyikben benne van, ugye a... felületi feszültség, az pedig ugye úgy szól, hogy V négyzet szer a D null, az is, nem, az csak D, meg a ρ folyadék, ugye, és alul van, ugye, alfával jelölve, ugye ez newton per méter dimenziójú, és ugye így kell neki, ugye a newton párja a ρ-ba lesz benne, mert a kilogramot ugye át lehet váltani newton szekundum négyzet per méterre, ugye a erő egyenlő tömegszer gyorsulás alapján, hiszen ott ugye newton egyenlő kilogramszor méter per szekundum négyzet. Ugye? Tehát a kilogramot át tudjuk váltani úgy, hogy a méter per szekundum négyzetet átvisszük a newton mellé. És akkor ott lesz newton szekundum négyzet per méter. Tehát a kilogram átváltható, mert dimenzió nélkülinek kell lenni, és akkor itt is kell lenni newtonnak, meg alul is kell lenni newtonnak. Mert másképp nem esnek ki, ugye? Tehát, na most ugye, hogy ezt hogy kell csinálni változók ismerete alapján, ez az úgynevezett dimenzió analízis módszere, tehát ez egy matematikai módszer, meg kell keresni, ha valakinek kell, akkor csak, ugye? Ha valakinek most nem kell, akkor ne vergődjön vele. Hát van neki mivel vergődni, ugye? Ezt is el szoktam mondani, hogy egy doktoráns az ne úgy tanuljon, hogy elővesz egy könyvet, és akkor magolja az előszótól az utolsó mondatig. Nem. Neki problémái vannak, és mikől neki a probléma megoldásához azt nézi meg. Tehát ha ő akar a változókból dimenzió nélkülit, akkor megnézi, hogy is van az a dimenzióanalízis módszere. Hát könyvekben le van írva, ugye? Itt most nem fogjuk vezetgetni, hogy kell. Hát, ha nem is kell, ugye? Most akkor mit tömjem a fejemet olyannal, amire nincs szükségem? Hát úgy is van, mire szükségem. Mindig. Egy viszont fontos, tudjak róla, hogy van. Mert megint, ha nem tudok róla, hogy van, akkor számomra nincs. És ha kéne véletlenül, akkor sincs. Nincs. Ilyen egyszerű. Ugye? Hát nemrég csesztem le egy fiatalabb egyetemi tanárt, ugye? Aki vizsgált valamit, és kellett hozzá tulajdonképpen egy hosszanti rúd, egy rúdnak a hosszanti lengései, hogy az mitől függ. Most ő nem tudta, hogy könyvekbe ez emberemlékezet óta le van írva. Most ő fogta a kompútert, és egy csomó numerikus futtatással kihozta, hogy mitől függ, hogyan. És fölállította ugyanazt a képletet, ugye, ami a könyvekbe le van írva. Ugye? Nem hiszitek el? Én is azt hittem, hogy agyonütöm, ugye? Hát most miért kell dolgozni fölöslegesen? Mert az ember ilyenkor, ha nem tud valamiről, és kéne mégis, akkor fölöslegesen dolgozik. Hát világos, ugye? Tehát itt van az, hogy tudnom kell róla, hogy van. Kész. Nem kell a hosszanti rúd lengéseinek a képletét nekem fejbe mindig itt megtartani. Nem, hát, minek? Majd, ha előfordul, akkor viszont sötétbe is nyúlok a Ponomarjov könyvhöz, melyik kötetben hol van. Ugye? Kész. Ha köl, ha nem köl, ott teszi a fene a rút hosszanti lengéseit, nem? Tehát mi így gondolkodunk most, ugye, hogy mire van szükségünk, de nagyon jó sok mindenről tudni, hogy létezik. Mert egyébként, ha véletlenül köl, akkor hiába dolgozunk. Tulajdonképpen akár heteken ám keresztül. Hát az a szegény gyerek mire rájött, hogy a változók hogy helyezkednek el a képletbe, ugye futtatta nyakló nélkül a kompútert, ugye, numerikusan. Persze. Ugye? Úgyhogy... Tehát itt is, ugye, ha köl, akkor tudni kell, hogy van olyan, hogy dimenzióanalízis. Tulajdonképpen ugye az is hozzátartozik, és azt hiszem mondtam is már korábban a diffegyenleteknél, hogy ha volna pontos differenciál egyenlet, akkor a dimenzió nélküli mennyiségeket a differenciál egyenletből meg lehet kapni. Tehát ugye az ismert áramlástani differenciál egyenletekből következik, hogy néz ki a Reynolds szám. Persze. Csak itt nincs differenciál egyenlet, azért empirikus a módszer. Tehát ugye ez halott ügy, hogy onnan kapjam meg. Ezért ugye fejlesztettek ki, elég régen már, ugye a dimenzió analízis módszerét, és azzal ugye ezek a változók ugyanúgy megkaphatók. Persze, vigyázni kell, mivel ha például Csak egy lineáris mennyiséget veszek föl, akkor nem kaphatok eleve a dimenzióanalízis módszerével egy ilyen szimplex számot, ugye, amely két azonos dimenziójú mennyiség hányadosa, mert hogyha csak az van, akkor a módszer nem talál párját, hogy ide tegye. Világos? Ugye? Tehát ilyenkor, ha ilyen hibák előfordulhatnak a dimenzióanalízis módszerénél, ha difegyenlet volna, akkor nem. Ha pontos difegyenlet van, mert abban minden lényeg benne van, és akkor nyilván szerepelni fog a difegyenletbe a furatátmérő is. Mert egyébként nem volna rendben a differenciál egyenlet, ugye? De hát nincs ilyen differenciál egyenletünk, amelyik rendesen egy porlasztást leírna. Ugye? Nincs. Úgyhogy emiatt ugye ez mindig empirikus módszerrel történik, és ugye előfordulhat, hogy itt ugye baj lesz. Ugye nyilván itten a D-be ez viszont ugye a cseppre vonatkozik, tehát ugye itt a közepes cseppátmérőt kell majd oda helyettesíteni. Tehát ilyen módon tudunk dimenzió nélküli változókat keresni. Most miért jó ez nekünk, ugye? Kérdezhetjük. Hát ez több okból jó. Először is a dimenzióanalízis módszere is elrakja a változókat egy komplexumba. Tehát tudja, hogy az alfának a nevezőbe kell lenni, ezeknek fönt kell lenni, sőt azt is, hogy ennek a négyzeten kell lenni. Ugye? Elrakja a módszer, és nem nekem kell egyenként rájönni, hogy valamivel fordítottan arányos egyenesen, és ha egyenesen, akkor lineárisan vagy négyzetesen, mert egyébként arra mindre nekem kellene a kísérleti adatok földolgozása során rájönni. A másik nagy előny, ugye, hogy itt van, össze kéne számolni, hogy hány változó. Ezeket nekem mind külön kéne kezelnem. De így nem, mert én ugye most ebbe a formába keresem, és tulajdonképpen ez most egy két változós függvény, csak ha az összes változót ide beírom, az nem kettő, ugye? Hát számoljuk össze. Hát itt van a sebesség, a kinematikai viszkozitás, ugye a sűrűség, a felületi feszültség. Tehát akkor az nem két változós függvény, hanem 5-6 változós függvény, így meg két változós csak a függvény, ugye? Tehát sokkal egyszerűbb lesz a kísérleti adatok földolgozása, hiszen akkor általában úgy szoktuk ábrázolni, hogy ide tesszük a Reynolds számot, az egy változó most, holott három változóból áll, ugye? Az a nagyszerű a dimenzió nélküli számokban, hogy egy áramlásban nem attól függ, hogy turbulens vagy lamináris, hogy mekkora a sebesség, hogy mekkora a cső átmérő, vagy mekkora a kinematikai viszkozitás, hanem attól függ, hogy ez együtt így mekkora. Attól függ. Nem külön, hogy mennyi a sebesség, mekkora a cső átmérő, és mekkora a kinematikai viszkozitás. Nem attól függ. Ugye? Hogy a folyadék hogyan fog viselkedni, hanem hogy így együtt mennyit adnak ki. Tehát a három változó lényegében egy változóba van tömörítve, és általános érvényű ez a változó. Ugye? Tehát az a nagy előnye. Na mostan, ugye sokan azt hiszik, hogy jó, ugye tudjuk, a hőtanban is elég sok ilyen dimenzió nélküli szám van. Tehát sokan úgy gondolják, hogy dimenzió nélküli számok persze vannak a hőtanban, meg az áramlástanban, de nem tudom, a mechanikát mennyire néztétek, ott úgy nem látni a nagyon dimenzió nélküli számokat, és ezt sokan úgy vehetnék, hogy akkor ott nincsen. Márpedig ez abszolút nem így van, hogy ott nincsen. Ugye? Én a mechanika területén is egész sor dimenzió nélküli számot csináltam, mert nagyon egyszerű, és sőt, le is lehet vezetni, nem kő hozzá dimenzió analízis sem, a meglévő levezetett összefüggések, amelyek a könyvekben benne vannak nagyon régen, azokból is lehet. Ugye csak mutatók nem használják, ugye, nagyon, pedig igazán lehetne. Ugye a herc feszültségnél, ugye, hogyha van egy lap, ugye a vasutasoknak kell ismerni, mert ugye a kerék is sinen megy. És ugye ez is egy tipikus érintkezési feladat, ugye amit a Hertz annak idején 1881-ben levezetett, ugye elég régen, de ma is jó a levezetés. Ugye múlt órán, vagy mikor beszéltünk az elavulásról, ugye senki nem akarja újra levezetni, mert jó az úgy, ahogy van. És 5000 év múlva is ugyanúgy jó lesz a Hertz feszültség, ugye, meg a levezetett összefüggés. Na mostan ugye, hogyha itt van egy Z-deformáció, ugye ez egy gömb, ennek ha van sugara, ugye, akkor itt is érdekes módon nem egyszerűen Z-t kellene kifejezni, hanem itt is Z per R, tehát viszonyítani volna érdekes, ugye, a sugárhoz, hogy bármilyen méretű gömbre érvényes legyen az összefüggés, és ugye akkor ez valami állandó szor, ugye ez a könyvekből kiderül, hanem akkor lesz a az, hogy ide jön egy dimenzió nélküli szám, ugye az erő, amivel én ezt nyomom, aztán ugye majd mindjárt fölírom az egy nagy A, hogy mit jelent, és a nevezőben van egy R négyzet, ez így már dimenzió nélküli szám, és ez ugye a két harmadik hatványon van, ahol az A, mivel ugye ez már nem egyirányú igénybevétel, ugye minimum síkbeli feszültségi állapot, és akkor már megjelenik az úgynevezett Poisson tényező a nagy E mellett, mégpedig általában az mindig olyan formában jelenik meg, hogy egy mínusz nő négyzet per a nagy E. Ugye? Persze, mert ugye, ha ide teszem, akkor az E lekerül, tehát Newton-Newtonnak ugye lenni kell alul-fölül, mert másképp nem lesz dimenzió nélküli a szám. Tehát ez így bizony egy dimenzió nélküli szám, és általánosan érvényes. Ugye? Tehát ezt ábrázolhatom egy koordináta rendszerbe úgy, hogy ezt veszem X-nek, és ezt veszem Y-nak. Kész. Ugye? Holott itt azért vannak változók, hogy mennyi a terhelés, a nagy E, a sugár, és így tovább, ugye? És közben egy változós függvényként kezelem. Ezt nevezzük ugye általánosításnak. És a dimenzió nélküli számok nagyban hozzájárulnak ilyen általánosításokhoz. Ugye én olyasmivel kívánok itt egy kicsit többet foglalkozni, amit úgy nem mondanak. Tehát kevésbé hallottátok, mert mechanikából is ugye nyomják a képleteket, ugye vezetgetik le, de nincsen arról szó, ő egyszerűen az Z-t fogja csak kifejezni, ugye, hogy mennyi a deformáció. Mert persze, hogy konkrétan én a Z-re vagyok kíváncsi a deformációra. Tehát az obori profot is az érdekli, hogy a kerék, a sinen ugye mennyire nyomódik be, mert attól függ a főfekvési felületnek a szélessége. Ugye? Persze, attól függ. És azon oszlik el a terhelés, ugye? És úgy lehet egy közepest, ugye? Mert itt ugye ez egy kör alakú feszültségeloszlás lesz a, ugye az ív miatt, tehát itt nem állandó lesz a nyomó feszültség, hanem egy ilyen szép kör alakú lesz, ugye? Aminek lehet egy maximumát, meg az átlagát majd kiszámolni. De, ugye, ezt lehet ilyen formában általánosítani. És akkor egyszerűbb az egésznek a kezelése, ábrázolása. És egyváltozós függvény alakjában ábrázolható. Ugye? Tehát a relatív besüllyedés, ugye, az nem attól függ, hogy mennyi a P külön, nem attól, hogy mennyi a nagy E, meg mennyi a sugár, hanem ettől így függ együtt. Ugye, és kerekeknél általában érdekes a relatív érték. Hát ha nekem a terepjárón egy kis kerekem van, és az besüllyed 5 centit, akkor már a kerék túr. De ha az a kerék 2 méteres, az besüllyed 5 centit, akkor meg se kottyan neki. Teljesen más, ugye? Tehát a relatív érték nagyon sok esetben érdekes, így, ilyen formában. Ugye hát tulajdonképpen én nem a sín miatt foglalkoztam vele, de hasonló probléma, hogy terepen, ugye a traktorkerék mennyire süllyed be a talajba. Hát ugyanez a probléma, ám. Nehogy azt higgye valaki, hogy az egy teljesen más probléma. Annyiban más, hogy a talaj ugye nem nagy évvel jellemezhető rugalmas anyag, de van nagy éje, vagy ott inkább ugye ezt hivatalosan úgy hívjuk, hogy rugalmassági modulus. A talajnál nem mondjuk, hogy rugalmassági modulus, mert hogy nem ideálisan rugalmas anyag. De helyette, és ugyanezt használjuk, mondhatjuk, hogy deformációs modulus. Tehát nem rugalmassági modulus, hanem deformációs modulus, de lényegében ugyanez. A dimenziója mindene, ugye? És tudjuk, hogy viszkoelasztikus, tehát ha lassabban megy a kerék, akkor mélyebbre süllyed, ha gyorsabban megy a kerék, akkor kevésbé mélyre süllyed be a talajba. Ugye? Ezeket már onnan tudjuk, hogy nem rugalmas, hanem viszkoelasztikus anyag. Ugye ezeket azért mesélem így, hogy lássuk, hogy hogyan spekulálunk egy jelenséggel kapcsolatba, amiről elméletileg nagyon keveset tudunk jól megfogni. Ugye a porlasztás volt ez az eset. Azt egyszerűen nem tudunk tisztességes elméleti egyenleteket fölírni arra, hogy mi lesz, miért esik szét cseppekre. Tudunk spekulálni, ugyanahogy elmondtam, de utána ugye a változók ismeretében csak azt tudjuk, hogy célszerű dimenzió nélküli számokat csinálni, és utána majd ábrázolni úgy, ugye elkezdtem én ezt már, csak nem folytattam, ugye, hogy ez, ide tesszük a Reynolds számot, ugye, ide tesszük a dk per d nullat, és a Weber számot, ugye, majd ugye 1 per kitevővel, mert hogy nem itt van emellett, ugye itt volt, azt még nem írtam föl, ugye, hogy hogyan keressük, milyen függvény alakba most már úgy keressük, hogy dk per d0 az egyenlő valami állandószor, a Reynolds szám az n-ediken, szer Weber szám az m-ediken. Tehát ilyen alakba keressük most már a tényleges függvényt. És ugye itten a mínusz m-ediken lesz, és akkor, ha ez log skála, mind a kettő, akkor általában itt egy ilyen egyenest kapunk, és a pontok, ugye, amiket mérünk, mert mérni kell, anélkül nincs eredmény, hát nincs dk, ugye, hiszen ez az, amit nem tudunk elméletileg kiszámolni, meg kell mérni. Ugye, tudjátok, milyen jó játék az porlasztani a ilyen 5-10-20 mikronos cseppeket, és akkor azokat megmérni, hogy mekkorák. Mert abból lesz közepes átmérő, ugye, bizony. Ugye azt úgy csináltuk, hogy üveglap, rendes petróleum lámpa fölé tartjuk, akkor össze fogja kormozni. Tehát egy fekete korom réteget fölviszünk az üveglapra. Arra magnéziumot égetünk, és akkor ilyen nagyon finom magnézium por lesz belőle, ilyen vékony csík, magnézium, azt meg lehet gyújtani. És akkor azt is fölé tartjuk, akkor egy fehér réteg kerül a fekete fölé. Ezt tesszük a porlasztó alá, egy bizonyos távolságba, akkor porlasztunk egyet, ugye dinamikusan, és a cseppek átütik, ugye bele mélyednek a rétegbe. A rétegnek lesz akkor a vastagsága, mint a csepp méret. Hát a csepp méret, mondom, 20 mikron a nagyobbak, ugye? Tehát lesz a réteg az üveglapon 20 mikron, bőven, és akkor bele. És ahol átütötte a fehéret, ugye, ottan a lukak szép kontrasztosan látszanak, és akkor mikroszkóp alatt szépen nézni kell, hogy melyik mérő mikroszkóp alatt, hogy melyik mekkora. Nagyon jó játék, ugye? Különösen, ha sok mérést kell csinálni, és egyenként meg kell mérni a cseppeket, azokból lehet eloszlást csinálni, ugye? Ugye a cseppekből, és abból lesz a D közepes. Persze. Igen. Tehát ezt így csináltuk, ugye? Szintén annak is 50 éve, bőven. Mert ugye már a 64-es könyvemben már benne voltak ezek. Bőven, ugye? Tehát az idő telik. De ugye a lényeg az itten ugye a magyarázatnak, hogy műszaki területen, ha nem is tudunk elég elméletet, célszerű, ugye, ha több a változó, akkor dimenzió nélküli mennyiségeket keresni, és annak a függvényében ábrázolni sokkal általánosabb érvényű lesz az eredmény, mint hogyha szimpla változókat ábrázolunk egymással, hiszen ugye normál esetben, ugye ha van nekem XY koordinátarendszeren, tehát normál változókkal, akkor ugye ez egy változó, még annyit meg tudok csinálni, hogy egy másik változót paraméterként szerepeltetek, tehát az azt jelenti, hogy több görbét még tudok ábrázolni, de további változót már ezen én nem tudok ábrázolni, hát hogy ábrázoljak még plusz változót, ugye? Nem tudok. Tehát két változót tudok úgy, hogy az egyik a tengelyen van, a másik paraméterként szerepel, és akkor görbe sereget fogok kapni. De további változót már nem tudok normál esetben. Itt pedig ugye fél tucat változót tudok egy görbében ábrázolni ilyen módon. Ugye, tulajdonképpen a Hőtan is ezt csinálta, hát a Hőtan is bizonyos dolgokat meg tudott elméleti úton határozni, de bizonyos dolgokat ma se tud elméleti úton. Hát egy hőátadási tényezőt ki tud meghatározni ma elméleti úton? Senki. Nem. Ugye? Azt ugyanúgy méréssel tudjuk meghatározni, és célszerűen földolgozni. Ugye ott is a célszerű földolgozás az volt, hogy a Nusselt számban szerepel az alfa hőátadási tényező, és ott is egy lineáris méret valami, és ugye a lambda hővezetési tényező. Ugye a Reynolds szám itt van, és akkor azt is úgy ábrázolták, hogy ide tették a Reynolds számot, ide meg a Nusselt számot, és akkor valami logaritmikus koordinátában ugye az egy egyenest adott, és akkor ezt azt mondták, hogy a Nusselt szám az egyenlő valami állandószor Reynolds szám valamilyen hatványon. Hogy milyen hatványon, azt se tudjuk ám elméletileg kiszámolni. Tudjuk, hogy turbulens áramlásban ez úgy a 0,7 körül van. Laminárisban tudjuk, hogy kisebb. De nem elméletből tudjuk. Itt se. Tehát ugye a Hőtan is van, amit tud kiszámolni. Elég sok mindent egyébként, ugye? De itt is ugyanúgy vannak a hőátadási tényezőt, én nem tudom kiszámolni. Mert az egy elég bonyolult molekuláris folyamat, és mi a molekulákat úgy nem szoktuk kezelni külön, ugye? Hogy itt a levegő, és akkor ebben most itt cikáznak molekulák, ugye? Mi ezeket nem kezeljük, a molekulákat úgy egyenként. Nem. És ezért nem is tudjuk kiszámítani, hogy itt most ugye az üveg felületen kívül belül mekkora a hőátadási tényező. Mérésekből persze eléggé tudjuk, ugye, hogy itt bent egy nyugvó közegben most úgy körülbelül 6 watt per méter fok Kelvin körül van a hőátadási tényező. Ha elindul a levegő, mozog, akkor növekszik, ugye? Éppen a Reynolds száma 0,7-en alapján. Az ember tapasztalatból nagyon sok mindenre rájött, anélkül, hogy tudta volna a magyarázatát. Tehát azért írtuk ám ide, hogy a jelenség vizsgálata. Mert rengeteg olyan tapasztalatunk lényegében lehet teljesen más területekről, amelyek segítenek ugye egy kicsit abban, hogy mitől függhet az én jelenségem. Ugye? Még ilyen is, ugye, amit itten viccnek elmeséltem. Hát tapasztalat egyszerűen. És ma az az oldala nem vicc, ugye? Hát ha valaki elmegy Moszkvába, és mínusz 30 fok hideg van, ugye azon borzasztónak tűnik, holott még nem is annyira borzasztó. Miért? Mert száraz a hideg. Arizonában a standard hőmérséklet az 110 Fahrenheit, ugye az 43 fok. Most nekünk az borzasztónak tűnik, de nekem nem volt annyira borzasztó, mert 6-7% a relatív páratartalom. Ugye? Nem. És a sok nyugdíjas oda megy, hiába van meleg, ugye? A floridai csücsök, az nincs olyan meleg, de sokkal rosszabb, mert nagy a páratartalom. Ugye? És az érzeti hőmérsékletet ez abszolút befolyásolja. Ugye Szentpéterváron sosincs mínusz 30 fok, de a tenger miatt roppant nagy a páratartalom télen is. Tehát ha van mínusz 5 fok, az úgy átjár. Ugye? Na most ezeknek mindnek fizikai oka van. Az emberek nyilván régen tapasztalták, de fizikailag nem tudták megmagyarázni. Ugye? Tehát más a hőátadási tényező, más a hővezetési tényezője a levegőnek, hogyha abba több a nedvesség. Ugye? A száraz levegő rosszul vezet. Ugye? Ha a vasat megfogom, akkor az hideg, mert ott jó a hővezetési tényező. Ha ugyan a hőmérsékleti fát, vagy műanyagot, vagy ilyen könnyű hab műanyagot fogok meg ugyanolyan hőmérséklet mellett, akkor nem érzek semmit, ugye? Mert nem vezet a bőrömhöz tovább hozzá, a bőr rögtön elveszi a, vagy kiegyenlíti a hőt, ugye, akár elveszi, akár odaad a felülethöz. Ugye a hideg akkor az én kezem pótolja ott rögtön a felületen, de ha a felület alatt jó a hővezetés, akkor amit én odaadtam, elviszi rögtön, és nekem megint kő adnom. És azt érzem, hogy hideg. Ugye? Na, tehát voltunk ugye a ja, nem is jó helyen nézek. Most jövök rá, ugye? És ugye ezeket még írjuk ide, hogy ezek hasonlósági számok egyúttal, tehát fontos az, hogy mint ahogy már mondtam, hogy a folyadékáramlás akkor hasonló egymáshoz, ha a Reynolds számok ugyanakkorák. És más jelenség is akkor hasonló egymáshoz, ha egy rávonatkozó hasonlósági szám azonos. Ugye? Mint amit itt a hercre is már nincs itt, nem baj, nálatok megvan. Ott is ugye a sínterhelés akkor hasonló, ha a dimenzió nélküli számok azonosak. És nem akkor, amikor valamelyik szám külön-külön valamennyi. Ugye, tehát azért fontosak lehetnek ezek a számok, mert a hasonlóságot is kifejezik. Na most természetesen itt utána ugyanúgy folytatjuk, és erről már kevesebbet kell beszélni, hogy vizsgálatok szükségesek, mérések. És utána jön az adatok feldolgozása. Ugye ezeket az előző pontnál ugyanígy fölírtuk, nem beszéltünk róla részletesen, mert majd külön téma lesz ugye a vizsgálatoknak a szervezése, és az adatoknak a feldolgozása is, tehát azok még majd jönnek a későbbiekben. Hát most itten csinálunk egy szünetet, és majd itt folytatjuk.